4%-os gazdasági növekedés a cél 2016-ra, erről beszélt Orbán Viktor hivatalos útján Pekingben. Szándékosan adott hamis vagyonbevallás Simon Gábor a parlament mentelmi bizottsága szerint. Az ülésre sem ő, sem a bizottság szocialista és LMP-s tagjai sem mentek el. Katasztrófa helyzet Angliában, rekordmennyiségű eső esett, áradnak a folyók. Jó napot kívánok! Budapesten lesz a Bank of China, azaz a kínai jegybank regionális irodája. Erről Orbán Viktor állapodott meg hivatalos útján Pekingben. A pénzintézet egy fiókhálózatot is kiépít, amelynek az lesz a feladata, hogy a Közép-Európában terjeszkedő kínai cégek hiteligényét fedezze. Orbán Viktor ma a kínai államfővel és a miniszterelnökkel is tárgyal, és várhatóan további megállapodásokat is aláírnak.
Orbán Viktor hivatalos pekingi látogatásán először a Bank of China elnökével találkozott. Az egyeztetésen a kormányfő a kínai jegybank vezetőjével megállapodott arról, hogy a pénzintézet Budapesten hozzá létre a regionális központját, és valamint kiépít egy fiókhálózatot is, amelynek az lesz a feladata, hogy a Közép-Európában terjeszkedő kínai cégek hiteligényét fedezze.
Aki tehát Magyarországra jön, aki magyarokkal köt üzletet, az Európai Unió növekedési motorjával kerül kapcsolatba.
Orbán Viktor a Nemzeti Kereskedelmi Fejlesztési Tanács üzleti fórumán a közép-európai együttműködésre hívta fel a kínai üzletemberek figyelmét. A miniszterelnök hangsúlyozta, minden előrejelzés szerint az Európai Unió következő 10 évének a gazdasági növekedése elsősorban ebből a térségből jön majd.
Ez a növekedés persze nem olyan bámulatos, mint amire önök képesek itt Kínában, de ha csak saját hazámról beszélek, mi 2016-ra azért megcélozzuk a 4%-os gazdasági növekedést, ami európai összevetésben igen jelentősnek mondható.
A kormányfő beszédében kiemelte, Magyarország a válságban megtalálta azt a szokatlan elemeket is tartalmazó gazdaságpolitikát, amellyel versenyképessé tették a gazdaságot.
A Nyugat-Európára, mint önök is nyilván tudják, jellemző jóléti gazdasági rendszer helyett, amely jelentős mértékben épül a segélyezésre, mi egy munkaalapú gazdasági rendszert hoztunk létre, és meg is céloztuk a teljes foglalkoztatásnak az elérését, ami azt jelenti, a munkanélküliséget 3-4%-ra fogjuk leszorítani, ami lényegében azt jelenti, hogy mindenki folyamatosan talál munkalehetőséget.
A külügyi és külgazdasági államtitkár hozzátette, a két ország együttműködésében a vállalatok játsszák a kulcsszerepet. A kormánynak azonban az a dolga, hogy az ehhez szükséges kedvező feltételeket megteremtse.
Készen állunk arra, hogy 10 éven keresztül fejlesztési adókedvezményt nyújtsunk a Magyarországon munkahelyeket létrehozó és termelőkapacitást létrehozó vállalatok számára, és készen állunk arra is, hogy a munkaerő képzést, illetve az új munkahelyek létrehozását is támogassuk.
Orbán Viktor délután Li Keqiang miniszterelnök fogadja. A tárgyalást követően a két ország képviselői kétoldalú megállapodásokat írnak alá.
Orbán Viktor a magyar-kínai gazdasági együttműködés kapcsán kifejtette, Kína próbálja erősíteni gazdasági kapcsolatait a többi közép-európai országgal, de az a fajta nyitottság, amely nem gyanakvással és idegenkedéssel fogadja a kínaiakat, az csak Magyarországon van meg. A híradót Mészáros László tudósította Pekingből.
Decemberben a tavaly mért legnagyobb mértékben 6,8%-kal haladta meg az ipari termelés az egy évvel korábbit, a Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint. A termelés bővüléséhez elsősorban a járműgyártás és az ehhez kapcsolódó beszállítói ágazatok eladásainak jelentős növekedése járult hozzá. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az adatok azt bizonyítják, hogy beértek a kormány aktív iparpolitikájának eredményei. Azt is hozzáteszik, hogy a kormány továbbra is a termelői szektor megerősítésével kívánja tartóssá tenni a jó gazdasági teljesítményt. A Fidesz közleménye szerint a magyar ipar masszív növekedése hozzájárul a tartós gazdasági növekedéshez, a hazai vállalkozások megerősödéséhez és a foglalkoztatás bővüléséhez. Lehet vizsgálni az árfolyamrés kitörésének tisztességtelen jellegét, állapította meg az Európai Bíróság kijelölt főtanácsnoka. Niels Foll állásfoglalása szerint a Nemzeti Bíróság feladata annak megállapítása, hogy a fogyasztóknak módjukban állt-e megérteni, hogy a két árfolyam közötti különbözetből eredően többletterhet viselhetnek. A szerződés nem vizsgálható a tisztességtelenség szempontjából, ha a benne foglalt feltételek kellően érthetőek és világosak. Az ügy előzménye, hogy Kásler Árpád és felesége 2012-ben jogerősen pert nyert a szegedi ítélőtáblán az OTP-vel szemben a devizahitelügyben. A pénzintézet a döntés felülvizsgálatát kérte a kúriától, amely ezután az uniós bíróság állásfoglalását kérte. Ma sem ment el a mentelmi bizottság ülésére Simon Gábor, így továbbra sem adott magyarázatot arra, hogy honnan származik az osztrák bankszámlán őrzött titkos vagyon. Az MSZP volt elnök helyettese a hétfői ülésen sem jelent meg. Igaz, akkor egy új vagyonnyilatkozatot benyújtott, de abban sem tüntette fel a nagyjából 240 millió forintos ausztriai megtakarítását. Arra hivatkozott, hogy nem talált olyan rovatot, ahova beírhatta volna. A mentelmi bizottság szocialista tagjai sem mentek el a mai ülésre, vagyis azok, akik korábbi pártársukat a vagyon eredetéről kérdezhették volna. Simon Gábor múlt heti közleményében azt írta, hogy február 12-i, vagyis a mai hatállyal lemond képviselői mandátumáról. Rubovszky György, a mentelmi bizottság elnöke azt mondta, hivatalos formában még mindig nem érkezett meg az MSZP korábbi elnök helyettesének lemondása, vagyis továbbra is parlamenti képviselő. Így még mindig él a mentelmi joga, és nem indulhatott meg ellene az ügyészségi eljárás.
A bizottsági ülés előtt kaptunk egy e-mailt. Az e-mail azt tartalmazza, hogy képviselő nem kíván megjelenni a mai bizottsági ülésen. Ebben csatolt nekem szóló nyilatkozatot, tájékoztat, hogy a mai nap le fog mondani országgyűlési képviselői mandátumáról.
Közben tegnap újabb különös ügy került elő Simon Gábor meggazdagodásával kapcsolatban. 2012-ben bekerült a vagyonnyilatkozatába egy több 10 millió forintot érő budai luxuslakás, ám a Magyar Nemzet szerint abban az időszakban nem volt annyi jövedelme, amiből megvehette volna. Simon Gábor 2002 óta országgyűlési képviselő. Az MSZP hivatalos álláspontja továbbra is az, hogy a titkos vagyonnak nincs köze a volt elnök helyettes politikai tevékenységéhez.
Ez az a budai társasház, amelyben információink szerint lakása van Simon Gábornak. Kedden írta meg a Magyar Nemzet, hogy 2012-ben vásárolta az újabb ingatlant. A parlament honlapjára feltöltött vagyonnyilatkozatai szerint 2011-ben egy 97 négyzetméteres 18. kerületi ház, egy 1252 négyzetméteres soproni kert és egy 55 négyzetméteres balatonszemesi ikerház volt Simon Gábor tulajdonában. Egy évvel később, 2012-ben már valóban szerepel egy negyedik ingatlan is a képviselő vagyonnyilatkozatában, méghozzá egy 120 négyzetméteres 12. kerületi társasházi lakás, amihez az év októberében jutott. A hétfőn benyújtott legújabb módosított vagyonnyilatkozatában is megtalálható ez a lakás, igaz, a korábbinál valamivel nagyobb, 128 négyzetméteres alapterülettel. Az utca a budai hegyvidéki kerületen belül is jó környéknek számít. Az egyik weboldalon 5 eladó lakást találni az utcában, a legolcsóbbat 52 millió forintért árulják, de ez 30 négyzetméterrel kisebb, mint az, amit Simon Gábor vett. Az övé szakértői becslések szerint akár 80 millió forintot is érhet. Ugyanakkor a Magyar Nemzet szerint a vagyonnyilatkozatai alapján Simon Gábornak nem volt olyan jövedelme ebben az időszakban, amiből megvehetett egy ilyen lakást, és ekkora összegű kölcsönt sem vett fel. A lap azt is írja, hogy Simon Gábor jelenlegi feleségének is van egy luxus lakása a házban, szintén 2012 ősze óta. A kaputelefonon egyikük neve sem szerepel, viszont két egymás fölötti postaládán is olvasható a Simon Horváth felirat. Az egyik szomszéd, aki nyilatkozni nem akart, a házból távozóban annyit elárult, hogy főleg hétvégenként van a lakásban vagy lakásokban a házaspár.
Az ő közéleti tevékenységéhez nem kötődik, hanem az azt megelőző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó, amennyire én tudom.
Mesterházi Attila múlt hét csütörtökön határozottan állította, hogy nem az MSZP az a pénz, ami Simon Gábor titkos számláján parkol. Az MSZP elnöke úgy tudja, hogy Simon Gábor közéleti tevékenységét megelőző életével kapcsolatos forrásfelhalmozásról van szó. Simon Gábor 2002 óta az MSZP országgyűlési képviselője. A titkos osztrák bankszámlát 2008-ban nyitotta. A több 10 milliós budai lakás pedig 2012-ben harmadik országgyűlési képviselői ciklusa alatt került be először a vagyonnyilatkozatba. szavazatába. Az MSZP szóvivője szerint ettől még elképzelhető, hogy korábban jutott a pénzhez Simon Gábor.
Én azt gondolom, hogy az, hogy valaki mikor nyit számlát és milyen tevékenységből származik, ez időben nem feltétlenül esik egybe, ez bármilyen tevékenységre igaz lehet, nem csak a konkrét ügyre.
Simon Gábor múlt hét csütörtökön azt írta, hogy a személyéhez kötődő összeggel el tud számolni, ám erre azóta még nem került sor a nyilvánosság előtt.
Kilépett medréből a Temze a London feletti szakaszán. A folyón napok óta rekordvízszinteket mérnek. Nagy-Britanniában 250 éve nem esett januárban annyi eső, mint idén. A mentési munkálatokba a hadsereg is bekapcsolódott, David Cameron brit miniszterelnök pedig azt mondta, hogy anyagi akadálya nincs az árvízi védekezésnek.
Az idővel és az árral küzd szemnotáró. A férfi építkezési vállalkozó ezért gátakat emelt, hogy megvédje házát az áradó Temzétől. A helyiek egy mondabeli királyhoz hasonlítják, aki kivitette trónját a tenger partjára, majd megparancsolta az érkező árnak, hogy álljon meg. Nem sikerült neki, mégis híres lett. Hát én inkább leszek névtelen, csak mentsem meg a házam, mondja a brit férfi. Az árvízhelyzet rendkívül súlyos Anglia déli és délkeleti térségeiben. A Temze folyó London feletti szakaszán napok óta rekordvízszintet mérnek. Egyre több út járhatatlan, súlyos fennakadások vannak a vasúti közlekedésben is. 5000 házat már elöntött az ár, a lakosságot folyamatosan telepítik ki az életveszélyes házakból. Azt mondják, 1947-ben volt ekkora árvíz. Az is azelőtt volt, hogy megszülettem. Így számomra ez a legnagyobb ár, mondja a férfi. Az előrejelzések szerint a hétvégéig tovább jelentős mennyiségű csapadékra lehet számítani. Annak ellenére, hogy már a fegyveres erőket is mozgosították, a lakosság egy része keveskli a segítséget. Aggódunk, mert nem kapunk elegendő védelmet. A helyi hatóságok sem segítenek, homokzsákból sincs elég, panaszkodik ez a férfi. David Cameron, brit miniszterelnök azt mondta, nem számítanak a helyzet gyors javulására, de a kormány minden szükséges erőforrást biztosít a mentéshez és az árvízi védekezéshez.
A világ negyedik legkülönlegesebb melegvízű fürdőjének választotta a Rudas török fürdőjét egy amerikai honlap. A turisztikai oldal szerint a csaknem 500 éves fürdő a második legjobb Európában.
Sejtelmes fények és 500 évnyi történelem. Évente csak nem 500 000 kíváncsiak a török fürdőre a Rudasban.
Érezni azt a régi, azt az ős régi környezetet, amikor épült ez a fürdő. Tehát ott, amikor bemegy az ember abba az épületrészbe, akkor egy picit visszalép a múltba.
De nem csak az épület szépsége miatt szeretik olyan sokan a gyógyvízű fürdőt.
Borzasztó kellemes, jó a vize. Sejmes, simogató szinte.
A török fürdő különlegességét egy amerikai turisztikai oldal is felfedezte. A honlap a világ 11 legkülönlegesebb helyén lévő melegvizes medencét rangsorolta. A Rudas csak két amerikai és egy európai medence előzte meg. Az oldal szerint a legkülönlegesebb fürdő az a holland kishajó, ami egy medence, és akár nyílt vízen is lehet vele csónakázni. A Rudas európai másodikként olyan fürdőket utasított maga mögé, mint például az izlandi Kék Laguna, ami egy lávamezőn található. De az UNESCO világörökség részét képező törökországi Pamukkale fürdőt is megelőzte. A nemzetközi megjelenés nagy lehetőség a magyarországi fürdőnek.
Minden ilyen hír megjelenés a látogatószámunknak, a hosszú távú a látogatószámunknak a növekedését eredményezi.
Az épített örökség, kulturális turizmus, gasztronómiai forradalom.
A fürdők mellett ezek Budapest vonzó értékei. A szakértő szerint azonban az ötcsillagos, vagyis a luxus turizmust kellene erősíteni, például egy több ezer fős konferencia központtal, így újabb lendületet kaphat a budapesti turizmus.
Több turista jönne, több ötcsillagos turista jönne, akik jelentősen többet költenének Budapesten, ez fellendíteni az éttermek forgalmát, munkahelyeket teremtene a városban, nemzetgazdaságilag összességében egy nagyon pozitív hatásról beszélhetünk.
2013-ban rekordévet zárt a magyar idegenforgalom. Csak nem 9 000 000 embert láttak vendégül a magyar szálláshelyek, amely 5,3%-kal több, mint 2012-ben volt, és majdnem 23 000 000 éjszakát töltöttek el a pihennivágyok, amely 4,6%-kal haladta meg az előző évit.
Új energiatakarékos úszókomplexum épül a fővárosban. Az úszópalota látványterve már elkészült. Ez lesz a helyszíne 2021-ben a világ egyik legnézettebb sporteseményének, a vizes világbajnokságnak, de előtte is utána a szabadidős sportok kedvelői és a gyerekek is használhatják majd.
Aranyszínben hullámzó külső, napelemes versenymedence és energiatermelő járda. Csak néhány különlegesség az új budapesti úszókomplexum terveiből. Nem csak látványos, hanem energiatakarékos is lesz a központ. Így néz majd ki Budapest legújabb úszókomplexuma, ami a 2017-es junior és 2021-es úszóvilágbajnokságnak ad majd otthont. A kezdetben 5000 férőhelyes lelátót a felnőtt VB idejére már 18000 fősre bővítik.
The winner is Budapest.
Tavaly júliusban Barcelonában állva tapsolt a magyar küldöttség, amikor kiderült, a magyar főváros rendezheti a 2021-es vizes világbajnokságot. Ez a világ harmadik legrangosabb nemzetközi sporteseménye. A tervek szerint a 25000 négyzetméteres létesítmény a Dagályfürdőnél épül fel, mintegy 8 milliárd forintból.
Bár most még bokrok és fák díszítik a mögöttem látható területet, nem sokára azonban itt épül majd fel a 6 emeletes úszópalota a 2021-es úszóvilágbajnokságra. Ez pedig nem csak a versenyzőknek, hanem a gyerekeknek is jó hír.
Magyarországon az úszás az egyik legnépszerűbb sport. Több ezer kisgyerek jár naponta edzésre és oktatásra. Sokaknak már most nagy álmaik vannak.
Szeretnék minél több érmet szerezni.
Ehhez azonban jó körülményekre és elegendő medencére van szükség. A programért felelős kormánybiztos azt mondja, az új központ sokkal több lesz egy egyszerű úszodánál.
A 5 évestől a 99 évesig mindenkire nyitottak vagyunk. Szabadidő, versenysport, tömegsport, bármi rendezvényekkel kapcsolatban, de értelemszerűen a versenysport lesz, ami elsődlegesen ki kell, hogy szolgálja a létesítményt.
A kormánybiztos hozzátette, ez lesz Budapest új turista látványossága is, hiszen kerteket, sétautakat és egy hajóállomást is kialakítanak majd. A 60 méter magas épületből a panoráma is lenyűgöző lesz. A parlamenttől egészen a Pilis vonulatáig lehet majd gyönyörködni a látványban. A tervek szerint a budapesti úszópalota 2016 második felére épül fel.
Ez volt a Híradó délben, legközelebb 16 óra 40 perckor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Szabad a tánc. MDF, Fidesz, SDS, FKGP, MSDP. Tanuljuk a neveket, figyeljük a tetteket.
Rövid távon elbír velük a hatalom, de hosszú távon mindig vereséget szenved.
Ez a gorbacsovi rendszer, amelyik azt hiszi, hogy át lehet építeni az egészet, az nagyot téved.
Mindenki árus szemekkel figyelte, hogy Moszkva hogyan reagál az eseményeket.
Szabadság tér 89. Ma este az M1-en.
A téli olimpián délután északi összetett egyéni verseny. Ma gyorskorcsolya és szánkó lesz a kínálat itt az M1-en. És elkezdődik minden idők legerősebb férfi jégkorong tornája a Dunán, a Csehország-Svédország találkozóval. De nem marad le semmiről, mert a napi összefoglalóban mindent megnézhet az M2-n. 22. téli olimpiai játékok, Szocsi 2014. Ma élőben az M1-en.
Sportolóink utitársa a Béres Sportszerő plusz Csontizom Komplex.
A műsorszámot a Procter & Gamble és márkái támogatják. Procter & Gamble, az édesanyák elkötelezett támogatója.
Történelmi magyar siker a Szocsi téli olimpián. Jó napot kívánok! Minden idők legjobb téli olimpiai helyezését érte el Alpesi síben Miklós Edit, aki fantasztikusan versenyezve a 7. helyen végzett.
A sífutó Justina Kovácsicsnak, aki Lengyelországban érdekesen elég nagy sztár, de mégiscsak egy sífutó, a boxmestere 6-szor annyit keres, mint amennyi teljes magyar alpesi sísport. Nem alpesi, bocsánat, sísport, tehát alpesi, sífutás, síugrás, minden éves támogatása. Ilyen handicapből indulva kerülhet be Miklós Edit esetleg az első 10 közé az olimpián, de ez nagyon-nagyon nagyot kell produkálni. A középső szakaszon a legjobb részidőt produkálta Edit akkor, amikor a kombinációs lesiklást rendezték. Az edzéseken a felső rész ment jobban. Egyelőre ez teljesen rendben van, a következő két kanyar lesz nagyon-nagyon fontos. 2,1 másodperc átrány, ez nem teljesen tökéletes, ezt a kombináció során is elrontotta Edit ezt a részt, de akkor hamar tudott korrigálni, most is megteszi. Viszont így azért szerintem egy 4-5 másodperc is több hátránya lesz már a második ellenőrző pontnál. Hol állunk? 57 másodperc. Most kéne egy olyan középső szakasz, mint amilyen volt, és egyelőre 63 másodperc mindössze a hátránya Miklós Editnek, sőt, mi több. Még Kozmázéval szemben 62 másodperc, azzal be lehet jönni az első hatba, pláne akkor, hogy Edit esetleg nem követi el azt a hibát, amit Tina Máze. Ez meg milyen mondat volt, és ez nagyon szépen szűken húzza ezt a kanyart Edit. Meg lehet az az első 10 a végén, innen már csak a pályán múlik minden, hogy mennyire lassult, de ő megtesz mindent, ez egész biztos, ez egy szenzációs menet. Miklós Edit bekerülhet az olimpián az első 10-ben magyar sízőként, 1:41.57, hatodik! Miklós Edit hatodik lesiklásban! Hát ezt ki hitte volna el!
Ragyogó idő, szikrázó napsütés és kiváló hangulat volt egész délelőtt itt a Róza Hutor Alpesisi Központban. Benne volt a levegőben, hogy valami csoda is akár történhet. Miklós Edit pedig bebizonyította, hogy aki mer nagyot álmodni, annak megadatik az igazán nagy eredmény, és másodszor is történelmet írt itt a Szocsi téli olimpián.
Örülök nagyon ennek a helyezésnek. Igaz, a pontszerzés az egyel elcsúszott, de nagyon örülök. Úgy érzem, hogy megérdemeltem.
Ugye nagyon sokan hibáztak a nagyok közül, ezt fönt már nyilván lehetett látni, vagy lehetett érzékelni. Hogy indul neki az ember a versenynek, amikor látja, hogy ilyen nehéznek tűnik a pálya?
Őszintén nem néztem meg senkit a verseny előtt, csak magamra koncentráltam, nem is akartam tudni, hogy ki hogy megy. A pálya felső felébe én is rontottam, de viszont az alsó felébe gyors voltam.
Igen, nagyon kevesen voltak, akik 101 km/h fölé mentek sebességben, te viszont igen, mennyire érezted, hogy kockáztatnod kell, vagy lehet kockáztatnod a felső szakasz alapján? Már tudtad, hogy az alsón érdemes, vagy lehet kockáztatni?
A tegnap előtti versenynél már tudtam, ugye, mert ott is az alsó felébe jól mentem, és tehát fentről egész lekockáztattam, ezért jöttem, és meg akartam mutatni, hogy jó vagyok. Most kezdődik el az én utam. Tehát ezzel az eredménnyel most már lehet még jobb eredményt csinálni. Nehéz volt ez az út, de remélem még egy pár évig fog tartani az utam.
A szám másik magyar indulója Berec Anna a 35. lett, míg a dobogó tetején ezúttal ketten állhatnak, ugyanis holt versenyben lett olimpiai bajnok a szlovén Tina Máze és a svájci Dominik Gizem. Pazar gólok és izgalmas végjáték a magyar férfi vízilabda válogatott a Volvo Kupa után két nappal már Görögországban játszott világliga selejtező mérkőzést.
Idegenben a görögök jelentették a soros akadályt világbajnok vízilabdázóinknak, ezúttal a világliga selejtezőjében. Már az első gólt a miénk dobták Varga Dániel jóvoltából, sokáig a görögök domináltak. Funtulis 4 góljával már 5-2-re is vezettek a fehérsapkás hazaiak. Ekkor azonban a Volvo Kupán a szerbek ellen látott zárkózási hadműveletbe kezdett válogatottunk. Ez annyira jól sikerült, hogy a nagyszünetre ki is egyenlítettünk. Sőt, a folytatásban 7-6-tól 10-10-ig rendre mi vezettünk 1-1 góllal. Ekkor még villant egy utolsót a görög csapat, visszavette a vezetést, de a végszót mégiscsak mi mondtuk ki. Szívost 4. góljával végül 12-11-re nyertünk, és elérhető közelségbe került a világliga szuperdöntője.
Kevesebb mint 24 óra alatt elfogyott az összes jegy a profi ökölvívó Erdei Zsolt búcsú meccsére, amelyet március 8-án élőben közvetítünk az M1-en és a Kossuth Rádióban is. Délután 3 órától folytatjuk közvetítés sorozatunkat a Szocsi téli olimpiáról. Tartsanak majd velünk akkor is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Az időjárás jelentést és az ön immunrendszerét a Jovitát szívúl támogatja.
A műsor támogatója a torok és szájüreg gyulladásainak kezelésére szolgáló Flogozol külsőleges oldat.
Köszöntöm Önöket, csak nem 10 fokos hőmérséklet különbség van az ország nyugati és keleti része között. A Dunántúlon az eső mellett már havas eső, havazás is előfordul, az Alföldön viszont 13 fokot mérnek. Az ország középső részén pedig nyárias jellegű záporok alakultak ki. Ezt a meglehetősen tarka időjárást ez a sekély ciklon okozza, ami az éjszakai órákban kelet felé vonul. Az előrejelzési térképen látható, hogy a ciklon mögött egyre hidegebb levegő áraszt el bennünket átmenetileg. Ez a hideg levegő holnap jut el az északkeleti tájak fölé, aztán pénteken jön egy újabb hidegfront, majd ezt követi egy meleg, tehát összességében marad a változékony időjárás, nem lesz tartós hideg. Az éjszakai, pontosabban a ma délutáni órákban. A Nyugat-Dunántúlon további eső, havas eső, havazás várható, a Bakonyban akár 5-10 cm friss, vizes, tapadó hó is hullhat. Viharos északi szél fúj, nagyon kellemetlen lesz az idő. Ugyanakkor a Dunától keletre a sok felhő és a szórványos záporok ellenére a hőmérséklet még bőven 10 fok fölött alakul. Aztán a középső ország részben is egyre több felé lesz tartósabb eső az esti órákban. A csapadék éjszaka terjed kelet-észak-kelet felé, nyugaton már felszakadozik a felhőzet, és a szél is lassan mérséklődik, emiatt több felé számíthatunk fagyra. Holnap napközben már kellemesebb idő ígérkezik, több órás napsütéssel, estig csapadék nélkül, a déli területeken kevéssel 10 fok feletti hőmérséklettel, észak-keleten várható a hűvösebb idő, ott eleinte eső, az északi középhegységben néhol akár havas eső is előfordulhat. Pénteken hideg front vonul át, erős, néhol viharos északnyugati széllel, eleinte esővel, záporokkal, aztán a hét végén szárazabb és egyre melegebb levegő érkezik, főleg vasárnap lesz több fokkal enyhébb az idő, majd hétfő újabb hideg front jön, mi jöhetne más. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!